Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is összegyűlhettünk itt a te színed előtt, hogy áldjuk és magasztaljuk a te neved. Köszönjük néked, hogy ünnepet szereztél, mert elküldötted a fiadat, aki meghalt értünk, de akit föltámasztottál a halálból, elfogadva az ő áldozatát. Köszönjük te néked, hogy ezt az ünnepet, húsvét ünnepét azóta ülhetjük. És köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk a mi áldott megváltónkra, aki legyőzte ellenségeit. Köszönjük néked, hogy legyőzte a sátánt, aki ősszüleinket elbuktatta, és végképp legyőzte őt. Köszönjük te néked, hogy nem kell már, hogy mi is az ő fogságába legyünk, hanem kiszabadulhatunk és lehetünk a Krisztuséi. Odaállhatunk a győztes mellé, és ünnepelhetjük őt. Köszönjük néked, hogy ünnepeddel kapcsolatban mondtad azt, hogy ne siessünk elhagyni az ünnepet, hanem maradjunk ott, az Úr színe előtt. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk most is. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, hogy ne siessünk eltávozni tőled, hanem megállhassunk előtted, elcsöndesedhessen a szívünk, és rád tekinthessen. Köszönjük néked, hogy te benned lehet, atyánk, ami nagy örömünk, ami nagy boldogságunk ezen az ünnepen is, ugyanúgy, mint minden napon. Ha körülnézünk az életünkben, saját magunkban, környezetünkben, sokszor családunkban is, annyi szomorúság, annyi nyomorúság, annyi bukás, annyi gonoszság van ott, Urunk. De köszönjük néked, hogy akik rejád néznek, azok arca felvidul, azok boldogok lesznek. Köszönjük néked, hogy ezért nézhetünk most is te rejád, és te hisszük, hogy felvidítod a mi szívünket most is. Kérünk, mutasd meg nekünk a fiút, mutasd meg nekünk a Krisztust. Hadd ragyogjon előttünk a mi áldott megváltónk, a mi áldott Krisztusunk. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, az első részből. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige szakaszt. Jelenések könyvének első részét lapozzuk fel, és itt a 9. verstől olvasom az Isten igéjét végig, az egész részt. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, mely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók közt az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint mikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé este, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek, örökön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, a 7 csillagtitkát, melyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus, amikor föltámadott, megjelent az ő tanítványainak, és látták az ő dicsőségében, még 40 napon keresztül történtek ilyen megjelenései, de azután felment a mennybe, visszatért az Atyaisten jobbjára. Onnan azonban a későbbiekben még megjelent János apostolnak. János apostol éppen számüzetését töltötte, mint tegnap is utaltam rá, Patmos szigetén, egy kis szigetecske ez. Oda száműzték a Krisztusba vetett hite és bizonságtétele miatt, de az Úr nem hagyta ott magára, hanem fölkereste kedves tanítványát, hogy kijelentse neki a Biblia legutolsó könyvét, a Jelenések könyvét. Tegnap is ebből a könyvből olvastuk az 5. részt, ahol a mennyei trónterembe, a mindenség irányító központjába pillanthattunk be egy kicsit, és láthattuk ott az Úr Jézust. Most ennek a könyvnek az első részét hoztam elétek, mert itt jelenik meg Jézus első alkalommal Jánosnak, és hát általa nekünk is. Olyan jó, hogy nekünk is megjelenik az Úr Jézus a maga dicsőségébe. Ha nem is úgy, mint ott Jánosnak, de az ő írása által. Az első dolog, amiről szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, hogy az Úr Jézus kijelenti magát. A feltámadott Jézus kijelenti magát. Azt olvasjuk itt az írásban, hogy János az Úr napján, az a hétnek az első napja, éppen az Urat tisztelte, Krisztus tisztelte ő is, amikor az történt, hogy háta mögül egyszer csak egy hatalmas hangot hall, elragadtatott állapotban. És aztán kiderül ez, hogy tulajdonképpen Jézus szólítja meg őt. Vagyis Jézus lép oda szeretett tanítványához. Kilép az elrejtettségéből. Felfedi magát János előtt. Bibliai teológiai nyelven úgy mondjuk ezt, hogy kijelenti magát Jézus. Kinyilatkoztatja magát Jézus neki. Ez János számára váratlanul történik. Nem készült fel erre. Az történik, amiről már az Ótestamentumban ír az írás, hogy bár csak szétszakítanád az egeket és leszállnál, hát most Jézus szétszakította az egeket és megmutatja a dicsőségébe magát Jánosnak. Amikor János azután veszi az adást, látja és hallja Krisztust, hát utána, hogy ez megtörténik, itt még sok mindent lát és hall, mindezeket leírja. És olyan csodálatos, hogy amit ő leírt, Jézus kijelentése alapján írta le. És amikor mi olvassuk azt, ami le van írva a Bibliába, akkor arról van szó, hogy Jézus szavait halljuk tulajdonképpen, és az ő üzenetével szembesülünk. A Biblia az nem Jézusról szól, hanem abban Jézus maga szól hozzánk. Annyira szép ez a krisztusi önkijelentés, önleleplezés. Annyira látjuk itt az igéből, testvéreim, hogy erre nem János vette rá Jézust. Nem ő provokálta ki, nem ő kényszerítette ki, hogy ez megtörténjen. Nem is lett volna erre képes, hanem ez Jézusnak a szuverén döntése volt, hogy kilép, leszakítja az egeket is. Vagy átszakítja ezeket is, és oda megy Jánoshoz, és beszél hozzá, és láttat vele dolgokat. Ez teljesen az ő szuverén tette, mert fontosnak látta, hogy ez megtörténjen nem csak János miatt, hanem János írja le majd ezeket, és az írata jusson el a hívőkhöz, az egyház népéhez, korszakról korszakra, hozzánk is. Mert tudnunk kell mindazt, amit ő ott neki megmutatott, és hallanunk kell mindazt, amit Jézus ott Jánosnak elmondott. Nem is arról van szó, hogy Jánosnak ilyen kegyes fantáziája volt, kicsit talán túl élénk is a fantáziája, és akkor ott fantáziálgatott a szigeten, és aztán leírta a fantáziájának a termékét, és nem, ez nem valami ókori fantázi irodalom, vagy valami misztikus irodalom a Jelenések könyve sem, nem egy túlfűtött vallásos pszichének a költészete, hanem Jézusnak a kijelentése. Ő jelent meg Jánosnak, és ő beszélt hozzá. Írd le, hogy menjen tovább majd, és az egyház népe tudja ezeket a dolgokat, amikről szó van. Nem is arról van szó, hogy János valahogy mindenképpen kapcsolatba akart kerülni a túlvilággal, a láthatatlan világgal, és ennek érdekében például kábítószert vett be, hogy kiléphessen a testéből, megváltozott tudatállapotba jusson, és eljuthasson erre a harmadik típusú találkozásra. Nem erről van szó. Nem valami okkultista élmény, nem valami misztikus élményről van szó. Nem is arról van szó, hogy ha nem kábítószert, akkor ugye meditált. Ami manapság nagy divat, hogy kezdünk meditálni. Nem János nem meditált egy sziklaszírten ücsörögve, mint egy jógi, vagy egy barlangba elbújva, hogy aztán önmagába merülve, egy más tudatállapotba kerülve a lénye mélyén találkozzon az ott élő Jézussal. Nem, testvérek, ilyen, ezt a Biblia nem ismeri ezt az egész ügyet. Pláne azt nem, hogy az ember lelkébe ott lakik Jézusnak valami szikrája. Itt valami egészen másról van szó. A valódi Jézus utat talált ehhez a teremtményéhez, tanítványához, Jánoshoz. Aki nem tudott volna eljutni hozzá, de ő el tudott jutni ő hozzá, és el is jutott, mert így akarta. Akart vele beszélni, akart vele láttatni dolgokat, hogy ő tudassa azokat aztán majd másokkal, így velünk is. Tehát testvérek, amikor mi így a Bibliát olvasgatjuk, ez nem csak a Jelenések könyvére igaz, hanem másra is. A Biblia nem egy olyan könyv, mint az összes többi vallásoknak a könyvei. Azok nem is lépnek fel ilyen igénnyel, hogy ezt valami Isten mondta. Itt azokban a könyvekben az embereknek az istenségről alkotott elképzeléseiről van szó. Amikor fantáziálgattak, találgattak az istenségről. Tele vannak ellentmondásokkal, visszatetsző dolgokkal. Itt Jézusnak a szavával van dolgunk. Ő beszél hozzánk az örökké valóságból. Nem róla szól a Biblia, hanem ő szól benne hozzánk, ahogy mondtam az előbb. Mindegy egyébként, hogy minek gondolja valaki a Szentírást. Mert nem attól függ, hogy mi minek gondoljuk, vagy minek hisszük, hanem attól, hogy az micsoda. Márpedig ezzel az igénnyel áll elénk, hogy ő Jézusnak a szava. Ő benne Jézus beszél hozzánk, az Úr beszél hozzánk. Ezért, ha a Bibliának hitelt adunk, akkor Jézusnak adunk hitelt. És ha a Bibliát elutasítjuk, és nem hiszünk neki, akkor Jézusnak nem adunk hitelt. Őt vetjük meg, aki szól. Tehát ez az első dolog, testvérek, óriási nagy jelentőségű, hogy Jézus oda megy, hogy így mondjam, felkeresi ezt a kedves tanítványát, a szeretett tanítványt, és láttatja vele magát, a maga dicsőségében. Amikor ez történik, akkor János, ahogy olvassuk itt az igében, először egy hatalmas hangot hall, mint egy trombitáit, így tudja csak kifejezni. És akkor egy szózat szól ezen a hangon hozzá. Megfordul, hiszen a háta mögül jön ez a hang, és meglát valakit. És a látvány az, hogy lát egy bokáig érő ruhában álló valakit, ami a mellénél aranyővel van körülövezve ezen a személyen. Látja a fejét és a haját, ami ragyogó fehér, mint a fehér gyapjú, vagy a ragyogó hó. Látja, hogy a szemei ennek a valakinek tűzlánkhoz hasonlóak. Látja, hogy lábai, mint valami izzói fényű érc. A szavának ereje, mint valami vízesésnek a robaja. A szájából éles kard jön elő, és a kezében van 7 csillag. Amit látott, vagy akit látott, az csak így tudta leírni. Ezekkel a képekkel, ezekkel a fogalmakkal. De amikor ezeket olvassuk, testvérek, akkor eszünkbe jut egy másik próféta, aki ugyancsak hasonlóan írta le azt, akit ő látott annak idején. Emlékeztek, ez Dániel próféta volt, aki ugyanilyen kijelentést kapott, és látomásban ő is látott egy titokzatos szemét. A Dániel könyve 10. részébe olvassuk, íme egy férfi, gyolcsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve, teste, mint a tárziszkő, orcája, mint a villám, szemei, mint az égő szövétnekek, karjai és lábai, mint izzó érc színe, beszédének szava, mint sokaság zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt, a nagy látomást, írja. Ez a férfiú tűnt elő már korábban is Dániel előtt, akinek ugyanilyen kijelentései voltak. Íme az ég felhőibe, mint valami ember fia jött és ment az öregkorúhoz, és az adott néki hatalmat, dicsőséget, országot, s minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örök hatalom, mely el nem múlik, és országa meg nem rontatik. Ha összevetjük azt, amit Dániel látott, s János látott, akkor az ugyanaz, ugyanazt a valakit látják. János is látja azt, hogy aki megjelenik neki, az hosszú ruhában van, és aranyövvel van átfogva a ruhája. Ez egyébként Jézusnak a főpapi méltóságára utal, mert ez volt a zsidó főpap öltözete. Aztán János, akit lát, az ugyanúgy mérhetetlen hatalommal bíró királyi személy, ahogy Dánielnél is az. Ott is úgy jelenik meg ez az emberfia, mint aki teljhatalmat kapott minden felett. János látja, éppen úgy, mint Dániel, hogy az emberfiának a szeme olyan, mint a tűzláng, kifejezve, hogy Jézus előtt nincs semmi titok, minden tudó. Ahogy Dánielnél, Jánosnál is izzó fényű érchez hasonló színűek ennek az alaknak a kezei és a lábai, ami az igazságosságára utal. Ő a világ bírája. Az emberfia hangja Dánielnél olyan, mint egy nagy sokaság zúgása. János azt mondja, mint a nagy víz esésnek a robaja, ami kifejezi Jézus szavának a mindenható erejét és hatalmasságát. Egyszerűen egyértelmű az összevetésből, hogy Dániel ugyanazt látta, mint akit később János látott, feltámadott dicsőségében. Mindketten Jézust látták, testvérek. Amit Dániel nem látott, János igen, az, hogy az előtte megjelenő Jézus jobb kezében, nagyon fontos a keze, jobb keze, ami a kegyelmet fejezi ki, az irgalmasságot fejezi ki, ott van benn 7 csillag. 7 csillag, az a 7 gyülekezet, vagyis az egész egyházat jelképezi, ez a 7 gyülekezet, az egész egyházat, amit Jézus az ő kegyelmes kezébe hordoz. Dánielnél ez nem tűnik fel, ez a mozzanat, de Jánosnak már feltűnik. Aztán János azt is látta, hogy ennek a dicsőséges személynek a szájából 2 élű éles kard jön ki, ami több mindent is jelent. Nyilván az ígét jelenti, amivel Jézus megszenteli az ő népét. Mert ez az íge az, ami azt mondja a zsidókhoz írt levél, olyan, mint a 2 élű éles kard, és bemegy az embereknek a lelkébe, és elhat a szívük mélyére, és megítéli a gondolataikat. Ez tisztít, ez a Krisztus megtisztító, megszentelő eszköze, testvérek, az íge, amivel a népét megszenteli. De ez az íge az, amivel védi az ő népét, és amivel legyőzi az ellenségeit is, mert kardról van szó. És még János még egyet lát, amit Dániel nem úgy lát. Jánosnál az általa látott személy arca, Krisztus arca ragyog, mint a nap. És ez annyira szép, testvérek, mert János már látta így Jézust, emlékeztek a megdicsőlés hegyén, ott elváltozott előttük, és ott is olyan volt, mint a nap, a kelő nap az ő erejében. Ott ragyogott, ez azt jelenti Jézus a világ világossága, de azt is jelenti, hogy ő szent, ő abszolút szent, tökéletes. Hát csodálatos, testvérek, hogy János le tudta írni, egyáltalán szavakba tudta foglalni azt, amit lát. Próbáltatok már ilyet, hogy láttok valami nagyon szépet, írjátok le, hogy milyen az. De az ember megkillódik vele rendesen. Lehet, hogy nem is vállalkozunk rá, hogy leírjuk, mert egyszerűen úgy érezzük, hogy meghaladja. Írjunk le egy virágot, vagy a megfelelő módon, vagy egy tájat. Nehéz dolog ez. János is küzd a szavakkal, hogy, és Dánielnél talált segítséget ő is. De megkapta az Úr lelkétől is, hogy ezt írd le, így írd le, mert ilyen. Ilyen ez a valaki, aki megjelenik neked, és kinyilatkoztatja magát neked. Hát olyan jó, hogy leírta azért, testvérek, és valahogy elolvassuk ezeket a dolgokat, és most itt beszélünk róla, és így megáll közöttünk is ez a Jézus. Megáll szinte a mi lelki szemeink előtt is, de itt van közöttünk is az ő igéje, szava és az ő lelke ereje által, akkor is, ha nem érezzük, ha nem látjuk, ha nem tapasztaljuk, ha nem tudjuk a kezünkkel érinteni. Az igében itt van, és megmutatja nekünk is az ő felségét. A második dolog, amit szeretnék elétek villantani az igéből, hogy ez a feltámadott Jézus milyen bátorítón cselekszik. Milyen bátorítón cselekszik. Amikor János ilyen szent dicsőségben látta Krisztust, azt olvassuk, hogy kimegy belőle minden erő, minden testi, lelki erő. És leestem a lábaihoz, mint egy halott, mondja, vagyis elájult. Elájult. Olyan rémület, olyan félelem vett erőt rajta, hogy egyszerűen kiment belőle minden erő, és elájult. Nem tudatosan ájult el, nem szándékosan, hanem olyan természetesen, olyan ösztönösen elájult. Egyszer csak összeesett. Azért esett össze, mert ez a Jézus mérhetetlenül szent dicsőséget sugárzott, testvérek. És ez az a szent dicsőség, ami egyszerűen rémülettel tölti el a teremtményt, ráadásul a bűnös teremtményt. János pedig csak egy teremtmény, és ráadásul egy bűnös teremtmény, még ha bocsánatot kapott is. És egyszerűen félelemmel esik össze Jézusnak a színe előtt. Most testvérek, János hívő ember volt, nem? Jézus tanítványa volt, mégpedig nem is akármilyen tanítvány. Ő Jézus bizonyságtételéért volt ott azon a szigeten, egy vértanú volt tulajdonképpen, és mégis veszélyes volt ránézve Jézusnak a dicsősége. Még ő is, hogy így mondjam, még ő is elájul Krisztus színe előtt, testvérek. Egyszerre csak rátör a végességének és a bűnösségének a tudata, és rászakad az a felismerés, hogy ez itt most nekem a végpillanat, a halálos veszélyben vagyok, nem fontolja meg ezt tudatosan, hanem megérzi egyszerűen, és elájul. Ez ugyanaz a jelenség, testvérek, amivel ő már találkozott egyszer. Amikor az Úr Jézus beszállt Péternek a hajójából ott a genezáreti tavon, és megesett az a nagy csodálatos halfogás, akkor egyszer olvassuk, hogy Péter ránéz az Úr Jézus, és egyszer csak kész van. Összeroskad, leesik a hajójának az aljába, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Bűnös és ember, bűnös ember vagyok. És abban a hajóban ott volt János is. És azt olvassuk az igébe, a többiek is megrémültek. Ő is megrémült. Ő már egyszer megrémült így Jézus szent dicsőségébe, testvérek. És ez a csodálatos dolog, testvéreim, hogy az ember, hát ti is, én is, hogyha Jézussal valóban találkozunk, akkor egyszer csak ránk szakad ez az ő szent fényébe, hogy mi csak teremtmények vagyunk, ő meg a teremtőnk. És mi tele vagyunk azzal, amiből ő benne egy szikra nincs, ami miatt ő joggal haragszik reánk, vagyis bűnnel, romlottsággal, gonoszsággal. Lehet szépen leplezni, meg lehet szép ruhába öltözni, meg lehet sminkelni magunkat, meg megnyiratkozni szépen, meg lehetünk nagyon tip-top fiúk, meg lányok, de belül ő tudja, hogy mi van. Ő tudja, hogy mi van. És mi is tudjuk. Mi is nagyon jól tudjuk. De az Úr Jézusnak a jelenléte kell ahhoz, hogy ezt kihozza belőlünk, testvérek. És leessünk a lábaihoz, mint egy halott. Amikor János így összeesik, akkor történik azonban valami. Azt olvassuk, hogy ahogy összeesik, Jézus lábaihoz esik, ez a legjobb hely egyébként, ugye a legjobb hely Jézus lábaihoz esni, és akkor az Úr Jézus lehajol hozzá, ráteszi a jobb kezét, megint a jobb kezét, a kegyelmes jobbot. És ráteszi, és mondja, ne félj. Ez annyira szép, testvérek, annyira gyönyörű, nem? Összeesik ott előtte, nem, mintha nem akarta volna, hogy ez így történjen, de hát már így történt, és akkor ráteszi a jobb kezét, és azt mondja neki, ne félj. Emlékeztek, hogy ez a János volt ugye Jézusnak a szeretett tanítvány, amely állandóan így nevezi magát, hogy a szeretett tanítvány az evangéliumában, mindig ott van Jézus közelébe. Ott van az utolsó vacsorán, azt mondja, hogy Jézus kebelére hajtja a fejét, és na hát ne félj, mondja neki, a jobbját rátéve. Ez a kegyelmes érintés is, ez a kegyelmes lehajlás, testvérek, János magához tér, és fölbátorodik. És eszébe jut, hogy hoppá, ugyanez történt abba a csónakba is. Mert amikor Péter leesett Jézus előtt, akkor mit mondott neki az Úr Jézus? Ne félj. Ugyanezt mondta neki, ne félj. Mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ne félj. Aki Jézus lábaihoz esik, testvérek, annak nem kell félni. Akire rászakadnak a bűnei, tudata, akire rászakad, hogy én csak egy teremtmény vagyok, aki az Úrnak a haragját érdemlem, és tulajdonképpen fél lábbal már a pokolba vagyok, akár tetszik nekem, akár nem, akár hiszem, akár nem, és leesik Jézus lábaihoz, annak Jézus, azt Jézus megérinti. Az igéjével érinti meg, abban van az ő jobb keze. És ahhoz szól az Úr Jézus, ne félj, te ne félj. Dánielre is emlékezzetek csak. Amikor ő is meglátta ezt az emberfiát, azt mondja, hogy a földre zuhantam. A földre zuhantam, arcommal a földre estem, de még előtte azt írja, még az arcom is eltorzult a félelemtől, és aztán egyszer csak elájultam, és az arcomra estem ezelőtt az emberfia előtt. És akkor mi történt? És íme egy kéz érintett engem, és felsegített, és mondta nekem, Dániel, kedves férfiú, ne félj, Dániel! Olvassuk Dániel könyvébe ezeket a szavakat. Hát már ott is ez a Jézus, ő ilyen. Látja, hogy előtte porba hull egy teremtmény, aki belátja a vétkességét és ítéletre méltóságát, annak már nem kell félnie, az már jó helyen van. Azt fölbátorítja az evangéliummal, testvérek, ma is. Jézus ez a kettősség. Ez ugyanaz, mint amit tegnap is láttunk az ötödik részből, hogy ő Júda oroszlánya, de ugyanakkor az Isten báránya. Ez Jézusnak ez a félelmetes dicsősége és hatalma ötvöződik, vagy egybe szövődik az ő fölfoghatatlan szeretetével a bűnös teremtményei iránt, akik meghajolnak előtte, vagy összeesnek előtte, a földre borulnak előtte, de csak azokhoz. Akik, testvérek, nem hajlandók erre a dologra, mármint, hogy Jézus előtt leboruljanak, elismerve azt, hogy én csak egy teremtmény vagyok, nem az Isten, meg hogy tele vagyok bűnnel, és ezekért az Isten haragja jogosan van rajtam, és fél lábbal a pokolba vagyok, aki ezt nem ismeri el, annak nem bónék szívesen a bőrébe. Én nem bónék szívesen a bőrébe. Egyszer találkozni fog Jézussal, és le fog esni a lábaihoz, mint egy halott, és a poroszlók onnan fogják elvinni a pokolba. Nem lesz számára semmi mentség. Ott már késő. Itt a földi életünkben történhet ez meg, testvérek, egyedül itt. Tehát Jézus itt a földi életünkben viszont, ha le is nyűgöz bennünket, a következő pillanatban föl is emel. Felbátorít. És így érkezek a harmadik dologhoz, mert Jézus nem csak, hogy kinyilatkoztatja magát, nem csak, hogy földre nyomja az embert a maga dicsőségének a súlyával, hanem kegyelmével föl is emeli, maga elé állítja az embert, hanem utána folytatódik azzal, hogy Jézus elkezd magáról beszélni. Elkezd neki, Jánosnak beszélni önmagáról. Mindig ez a legcsodálatosabb dolog, testvérek, amikor Jézus elkezd magáról beszélni. És ilyenkor egyre inkább, egyre közelebbről, egyre mélyebben meg tudjuk őt ismerni. Nem arra vagyunk rendelve, nem az az életünknek a célja, értem, hogy megismerjük őt egyre mélyebben, egyre jobban. Őt, akiben a valódi szépség áll előttünk, és a valódi jóság, akiben semmi olyasmi nincs, ami minket elszomorítana, vagy elkeserítene, vagy botránkoztatna, vagy nem is tudom. A legmagasabb rendű fennséggel foglalkozunk, amikor bemutatkozik nekünk, és föltárja, hogy ő kicsoda, testvérek. Amikor ezt teszi, akkor a végtelenség nyílik meg előttünk, a végtelen isteni személy, és ennek soha nem tudunk a végére érni. Jézus mindig meglepetéseket tartogat nekünk, amikor megismerjük őt, és jobban megismerjük őt. Itt azt mondja Jánosnak, hogy én vagyok az első és az utolsó. Az alfa és az omega, más szóval. Az első és az utolsó. Emlékeztek, hogy Isten mutatkozik be így egyszer Ézsaiás prófétának. Az Ézsaiás könyvének a 44. részében és a 48. részében olvassuk ezeket a szavakat, és ott Isten ezzel azt mondja, hogy én vagyok az Isten, akin kívül nincs más. Én vagyok az egyedüli Isten. És amikor Jézus ezt a nevet magára alkalmazza, akkor azt mondja ezzel, hogy én vagyok az Isten. ugyanaz vagyok, mint az Ószövetség Istene. Ugyanaz az örök isteni személy, alfa és omega, isteni dicsőséggel bírok én is. Egy vagyok az Atyával. Aztán egy másik dolgot is mond az Úr Jézus, azt mondja Jánosnak, és általa nekünk is mondja ezt is, én az élő vagyok, pedig halott voltam, de élek örökön örökké. És ezzel visszaemlékeztet minket a kereszt halálára és a feltámadására. Visszaemlékezti, te tudod, János, hát ott voltál, ott álltál a kereszt alatt. János ott volt. Te tudod, hogy meghaltam. Tudod, és azt is tudod, mert ott voltál a sírnál is. És ott voltál a tanítványok között, amikor megjelentem. Azt is tudod, hogy feltámadtam. És nem csak egy időre támadtam fel, hanem örökre, mert én vagyok az élet, és az élet nem hal meg soha. Én a halálnál több vagyok. És én vagyok, mert én vagyok az élet, és én vagyok, aki életet adok annak, sőt, örök életet adok annak, aki bennem bízik. Én vagyok az élő, pedig halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És aztán utána még valamit mond, azt mondja, nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. A pokol ugye az a halottaknak a birodalmát jelenti. Az az én hatalmamban van. Oda az megy be, meg akkor jön ki, amikor én akarom. Mert az én hatalmamban van az a hely. És nálam van a halál kulcsa. A halál pedig a világnak a legerősebb törvénye. A bűneset óta. Ez uralkodik mindenen. Rajtunk is, rajtad is, rajtam is. De Jézuson nem uralkodik. Ő legyőzte ezt. Nálam vannak ennek is a kulcsai. És így érzékelteti megint Jánossal az ő mérhetetlen hatalmát és erejét. Ha összeveszük ezeket a dolgokat, Jézus a kezdet és a vég, ő Isten. Ő, aki halott volt, de feltámadt, él, mert ő az élet, és életet ad azoknak, akik benne bíznak. És hatalmában van a leghatalmasabb és legfélelmetesebb törvény és a hely. Ő egy páratlan dicsőségű személy, testvérek. Egyedül álló a mindenségben. Egyedül álló a mindenségben. Ezeken nekünk el kell csöndesedni, testvérek, és állaposan át kell ezeket gondolni. Tudom, hogy minden leszoktat minket a gondolkodásunk, mert manapság az van, hogy nyomkodjuk a mobiltelefonokat. Nem gondolkozunk, mert ott majd ott megtaláljuk valahogy. Bocsánat, hülyék vagyunk. És elhülyítettek vagyunk. Akik azt se tudjuk, hogy ki volt Alexander Dumas, meg mi van az egri csillagokban lassan. Bezzeg azt tudjuk, hogy a WhatsApp, meg a mit tudom én, Facebook, meg a nem tudom micsoda. Meg lájkolunk, meg piktogramokból beszélgetünk. Csodálatos, csodálatos. El kéne gondolkozni, testvérek, ezen a Jézuson. Ugye el kell gondolkozni rajta. Nehéz dolog, tudom, de gondolkozni kell. Ki az, aki hozzánk a templomba is az igén keresztül beszél, nem? Ki az, aki ezért imádkozok? Én hozzá imádkozok. Ki az, aki az igét olvasva otthon szól hozzám az igéből? Ő szól hozzám. Ez a Jézus, akit megjelenik Jánosnak. Ki előtt van az én egész életem? Kinek a tűzláng tekintete látja az én összes gondolataimat? Az ő szeme látja. Ki elé tartok én? Ki fog engem megítélni majd, ha meghalok? Nem tudom, mikor halok meg. Azt hiszem, hogy nem tudom, mikor, de hát ki tudja, mikor halunk meg. Kinek énekelek én a templomba, vagy nem éneklek? Kit tisztelek? Kit ünneplek én az ünnepbe? Mekkora Jézusom van nekem egyáltalán? Hogy merem magamnak azt a bátorságot menni, hogy Jézust letöpörítem, lekicsinyítem? Értitek ezt? Hogy? Amikor a Bibliában ő így áll előttem, és a valódi hívők, testvérek, azok, akik Jézust nagynak látják, hatalmasnak látják, és magukat pedig egyre kisebbnek és egyre jelentéktelenebbnek. Szemben a mai divattal, hogy az ember egyre nagyobb, én vagyok a Jani, ugye, a nagy fej, az okos, önmagam megvalósítója, az saját eszemnek az imádója. Nekem minden dicsőséget, ugye? Ismerjük ezt az indulatot, én is ismerem. Én vagyok a nem tudom kicsoda. Nem. Jézus a nem tudom kicsoda, és én vagyok a senki. És minél nagyobb ő, én annál kisebb leszek. Neki növekednie kell, nekem alább szállani. Mekkora Jézusod van neked? Akkora vagy te? Ha nagy, akkor te kicsi vagy. Ha te nagy vagy, akkor Jézus a kicsi. De Jézus valójában nagy. És egyszer leleplezi azt a te nagyságodat, hogy az egy nagy nulla. Te egy felfújt hólyag vagy velem együtt. Magunkat nagynak képzeljük. Ő a nagy. Egyedül ő a nagy. És akkor az utolsó mozzanat, nézzük ezt is. Mert a feltámadott Jézus megbízatást ad Jánosnak, testvérek. Ez is fantasztikus dolog. Ott miután megjelenik neki a dicsőségébe, és János próbálja leírni valahogy, még utána meg is szólal Jézus, és megmutatja neki, hogy ő kicsoda. Ott ragyog előtte a maga fenségében és dicsőségében, és akkor egyszer csak nem eltűnik, hanem azt mondja Jánosnak, hogy most pedig, 19. vers, írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. Írd meg, ez a te feladatod. Mit kell megírnia? Ami van eddig, ami volt eddig, ami most van, és ami majd lesz. A múlt, a jelen és a jövő. Ezt kell megírnod. Azokat a dolgokat, amiket eddig tapasztaltál, amit ezek után fogsz tapasztalni, és amit most tapasztalsz ebben a pillanatban, ezeket fogod leírni. Azért, hogy mások majd olvasni tudják, és hinni tudják, és követni tudják. Kérdezhetjük persze, hogy honnan tudta Jézus, hogy mi volt, van és lesz. Hát onnan, hogy minden úgy történik, ahogy ő elhatározta. Ő tudja, hogy mi volt, azt is, hogy mi van, meg azt is, hogy mi lesz. Tudja ő kezdettől fogva minden cselekedetét, és végbe is viszi. Az ő kezébe van a világ sorsa, testvérek, a miénk is, a történelemben, a mi kis életünk is ott van. Ott van a kezébe. Ami volt, ami van és ami lesz. És ő az, aki tudja velünk ezt láttatni, és meg tudja értetni velünk, mi volt, mi van, mi lesz. Ez a jelenése könyvének is a felosztása egyébként. Ami volt, ami van és ami lesz. Csodálatos dolog ez, testvérek. Egyszerűen, hogy ő mindent tud, Jézus mindent tud, és beavatja ezekbe a dolgokba Jánost, hogy aztán ő beavathasson bennünket ezekbe. Én ezzel mindig csodálkozom. Hogy lehetséges ez? De hát így van. És egyébként azt is jó, a későbbiekben, hogy olvassuk az ígét, azt is tudhatjuk, hogy ő nem csak így globálisan tud mindent, hogy mi van, mi volt, mi lesz, hanem azt is tudja, hogy mi velünk mi van. Ugye így a levelekben olvassuk, ezt visszatér, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom, ismerem a te dolgaidat is ismerem. Tudom a te dolgaidat. És ez amilyen vigasztaló, olyan ijesztő is lehet a számunkra egyébként. De Jézus tud minden, testvérek. És azzal szeretném befejezni, hogy ahogy az Úr Jézus itt Jánosnak egy megbízatást adott, János ezt teljesítette is, úgy van azért nekünk is valami szolgálatunk, nem? Tehát Jézus, ez a feltámadott, ez a dicsőséges Jézus megbíz minket is valamivel. Nyilván az első az, amit parancs adatik nekünk, hogy higgyünk annak, ami megíratott. De utána az is nekünk szól, hogy tegyünk róla tanúságot, tegyünk bizonyságot Jézusról. Mégpedig ne szomorúan, hanem nagy örömmel. Pál apostol mondja, hogy az efézusi bénektől búcsúzva, hogy az én célom, hogy elvégezhessem a futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amit vettem az Úr Jézusról, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez az én szolgálatom, és ezt a futást el fogom végezni. Történjen, ami történjen. El kell nekünk is mondani. Kéne már elmondani többet, többször az embereknek, a családunkba, azon kívül, azok mellett, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy a kereszten azért halt meg, mert a bűneinket vette magára. Elhordozta a büntetést, az átkot, a kárhozatot, és minket megszabadított ettől, és mi lehetünk újra Isten gyermekeivé. Bűnbocsánatot kaphatunk, ha kérjük, megkapjuk, megbiztat ezzel az ígérettel minket, és lehetünk Isten gyermekeivé, Isten családtagjaivá, ott lehetünk majd az ő országába. Olyan perspektívákat nyit előttünk, aminek a hitetlen emberről halvány lila gőze nincs, mert ő csak a sírig lát, de még odáig se nagyon akar. Mert csak mindig idáig lát körülbelül, vagy a mobiljáig, de leginkább az óráig. Mert csak a ma van, ugye? Élvezd a mát. Megpróbálom. Nem, nekünk nem, de Jézus kinyitja előttünk. Van halált, igen, de túllátsz rajta. És még az ítéleten is túllátsz. Mert látod a jövendő új világot. bízzál bennem. Tehát nem tudom, mit ad nekünk az Úr még ezen kívül. Nekem még azt adta, hogy ide álljak a szószékre, azt a gyülekezetet valahogy pásztorolgassam, de mindenkinek ad valami feladatot. Lényeg, hogy teljesítsük ezeket a feladatokat mi is. Nos, Jézus dicsősége, Jézus szent dicsősége az, amit szerettem volna így elétek hozni, így a Jelenések könyve első része alapján is. Hogy lássuk mi a mi feltámadott Urunkat. Ebben a fényben, ebben a méltóságban, ebben a nagyságban. És közben mi magunk is a helyünkre kerüljünk. Helyünkre kerüljünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, látod, hogy milyen sokszor magunkat gondoljuk nagynak, s téged senkinek vagy kicsinek. Sokszor úgy eltévesztjük az arányokat. Köszönjük néked, hogy az ige által fölragyogsz előttünk is, a te fenségedben, a te számunkra fölfoghatatlan szent dicsőségedben, hatalmadban, minden hatóságodban, tudásodban, minden tudásodban, végtelen erőddel, melyel a halált legyőzted, és nem is tudjuk felsorolni, Urunk, olyan hatalmas vagy te, olyan dicsőséges, hogy Jánosnak is megjelentél ott. És köszönjük te néked, hogy mégis te az vagy, aki, ha meg is rémítesz minket, a következő pillanatban lehajolsz hozzánk, és azt mondod, hogy ne félj, és átkarolsz minket, és magad elé állítasz, mert szeretsz bennünket mindenkinél jobban. Köszönjük te néked, hogy előtted most is leborulhatunk, és tudhatjuk, hogy mi kik vagyunk, és tudhatjuk, te ki vagy. Köszönjük ezeket a pillanatokat, köszönjük néked, amikor helyreáll a mindenség rendje, és végre nem mi vagyunk a központban, hanem te. Köszönjük néked azt, hogy ilyenkor vagyunk igazán szabadok, és ilyenkor vagyunk igazán boldogok, és örömteli, és békességes emberek is. Mert egyébként csak harcolunk magunkért, küzdünk magunkért, és haragszunk az egész világra közbe, aki nem akar elismerni, hogy mi kik vagyunk. Köszönjük néked, hogy nem magunkért kell harcolni, hanem érted, hogy érted szállhatunk síkra, érted emelhetjük fel a hangunkat, a te követeidként járhatunk, elhetünk ebben a világban, elhordozva mindazt, ami ezzel együtt jár. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy a te fenséges, dicsőséges, szent lényed foglyul ejthessen bennünket, de a te szereteted, kegyelmed is segíts minket, hogy egészen a tiéd legyünk, egészen átadjuk magunkat neked, és a te követőiddé váljunk. Köszönjük néked, ha már így állhatunk most előtted, köszönjük, hogy ha így dicsőíthetünk, ha így hullhatunk előtted térdre, és így magasztalhatunk már most téged. Kérünk, légy velünk Isten tiszteletünk további felében is. Áld meg úrvacsorai közösségünket veled, és egymással is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorához, aki bírja egyházunknak is a felhatalmazását, és aki elkészítette magát erre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a héten több gyülekezeti alkalmunk most nem lesz, legalábbis pénteken most az imaórát elhagyjuk, otthon imádkozhatunk. És annyit kérek még, hogy majd hát jövő hét vasárnap lesz legközelebb egy gyülekezeti alkalmunk. Gondoljatok imádságban a választásokra, mert elég fontos választás ez, ami most a küszöbön áll. És fontos, hogy elmenjünk, és imádságba harcoljunk azért, hogy Isten világossága győzhessen, és ne a sötétség diadalmaskodjon. A mi szegény népünk nem tudja sokszor, hogy mit kéne csinálni, és olyan sokszor rontottuk már a dolgainkat. Most nagy veszélyben van a mi nemzetünk, és ezt sokan nem, mintha nem érzékelnék, vagy nem akarnák érzékelni. A kereszténység is nagy veszélyben van. És imádkoznunk kell, mert ez egy szellemi, lelki arc elsősorban, és ez kis dolog, amit mi meg tudunk tenni, de azt a kis dolgot nekünk kell megtenni. Adjon belátást és józanságot nekünk Isten ezekben a dolgokban is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.